a magánélet és a munka egyensúlya az megdőlt a munka irányába. Tehát, és akkor most ez szabadság? Nagyon sokat szoronganak az emberek, szoronganak olyan helyzetekben, amiben nem igazán vannak megoldásaik, és nem is biztos, hogy meg tudják mondani, hogy mitől. A szabadságról is szerintem lehetne vitatkozni, hogy kinek mi jelent szabadságot. Nagyon-nagyon korán el kéne kezdeni nevelni az embereket arra, hogy hogy lehet egy békés társadalmat kialakítani, amiben sok mindennek helye van, de ahol egy értelmes párbeszéd folyik, és nincs baj, a kritikával sincsen baj egyébként, az sem mindegy, hogy ezt az ember hogyan teszi, vagy hogyan mondja meg, de hogy tanítani kéne azt, hogy igen, a mások elfogadása az is engem minősít, hogy megteszem-e vagy sem, és az is egy pozitív érték egyébként. Dönthetünk úgy, ahogy igazán szeretnénk, és ebben nem akadályoz meg semmi, és nem érzünk közben félelmet, szorongást, elnyomottságot, nincsenek olyan keretek, hanem szabadon tehetjük azt, amit szeretnénk.
Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót a ma esti HVG Extra Pszichológia virtuális szalonon. Ahogy már megszokhatták rendszeres nézőink, témánk a legfrissebb pszichológia labból merítettük, ez ugye a szabadságról szól. Embert próbáló volt az elmúlt év a szabadság szempontjából, szinte mindenben korlátozva éreztük magunkat, mégis azt sugallták szakértőink, szerzőink, és mi magunk is a lappal, hogy a korlátokon belül is szabadnak lehet lenni. Valahogy meg kell találnunk az utat a belső szabadságunkhoz. Erről fogunk ma beszélgetni nagyon-nagyon kedves szerzőnkkel, dr. Belső Nóra pszichiáterrel, aki nagyon is tisztában van életünk hullámvölgyeivel, a fönttel és a lenttel, és hát a különböző életciklusokban bekövetkező változásokról. Szervusz Nóra, már itt is vagy mellettem.
Szervusz Kriszta, üdvözlök mindenkit szeretettel.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és velünk töltöd ma ezt az estét. És hát, ahogy említettem, hullámvölgybe kerültünk, a szabadság szempontjából mindenképpen. Mi volt neked személyesen az az élményed, amikor leginkább érezted a korlátozást?
Hát az az igazság, hogy ugye most már több mint egy év telt el, és itt a hullámok alatt több olyan pont is volt, ahol nekem is egy kicsit úgy megbicsaklott a szabadságérzetem. A legelső hullámnál gyakorlatilag az a fajta kilátástalanság, hogy mi lesz a jelenlegi, vagy az akkori életemmel, ugye a rendelésekkel, a személyes találkozókkal, amik az én szakterületemen nagyon-nagyon fontosak, és hát például az ilyen rendezvényekkel, ahol viszont a személyes találkozó, mondjuk egy előadás megtartása közben az interaktív együttműködés hiánya, ezek merültek fel bennem, és egy kis félelemmel is eltöltött, hogy mi lesz, hogyha ez teljesen meg fog változni, és elég kilátástalannak tűnt, hogy ez meddig fog így tartani. Tehát az első hullám után azonban egy kis megkönnyebbülés jött tavaly nyáron, és akkor azt gondoltuk, én is, meg nagyon sokan, hogy talán megszabadulunk ettől a pandémiától, de hát most már látjuk, és nem is húzom az időt, hogy azért újabb hullámok jöttek, viszont közben kialakítottuk azokat a metódusokat, amivel azért könnyíteni lehetett ezeken a félelmeken, és én is megtaláltam a lehetőségét annak, hogy minden területen valahogy a korábban megszokott metódusokkal tudjak tovább dolgozni. Tehát elsősorban ez. A másik inkább a magánélet részéről, félelemmel töltött el az is, hogy és időről időre egész addig, amíg a beoltottság be nem következett, hogy mondjuk az idősödő szüleimmel milyen módon, hogyan fogom tudni tartani a kapcsolatot, hogy a gyerekeimet is féltettem. Tehát ez is egyfajta szabadságvesztés, hogy nem úgy és nem olyan módon tudtuk a családi ünnepeket megülni, tehát hiányérzete alakult ki az embernek. Szóval szerintem, mint minden az életben ez is, és hosszú idő ez, ilyen hullámokban tört rám ez a belső szorongás, félelem, de szerencsére végére aztán mindig tovább tudtam lendülni rajta.
Tudom, hogy nagyon sok embernek segítettél ez alatt, az idő alatt is, nem csak magadat kellett jól tartani, hogy így mondjam, ebből a szempontból. Mi az, ami segített az embereknek, vagy mi az, amit úgy érezted, hogy erőt tud adni ez a félelem, ez a bizonytalanság, ez a változáshoz való kényszerű hozzáállás? Mi az, ami segíteni tudott?
Hát én szerintem nagyon sok embernek segített az, amikor már elhitte, hogy azért vannak olyan védekezési manőverek, a szájmaszk használata, a távolságtartás, a gyakori kézmosás, ami aztán rutin lett mindenkinél, sőt kötelező, ugye a maszkot mai napig használnunk kell, még a kültéren is, reméljük, hogy ezt most már lassan feloldják, de hogy azért a félelmünkkel szembe tudtunk nézni, és láthattuk azt, és az emberek többsége, akikkel én beszélgettem, akkor könnyebbült meg, amikor azt érezte, hogy ha ezeket betartja, és a kereteken belül marad, akkor kicsi az esélye annak, hogy esetleg megbetegedjen. Sajnos így is nagyon sokan lettek betegek, hiszen kivéthetetlen volt sok esetben a személyes találkozó, vagy bármi. A másik dolog pedig, hogy az arról való beszélgetés, és ez már egy kicsit ilyen lelkibb téma, sokat segített, hogy tulajdonképpen ezt a helyzetet fel lehet fogni úgy is, hogy valami új dologba vágjunk bele. Tehát nézzük önmagunkba. Nem biztos, hogy az egész életünket úgy kell leélni, ahogy megszoktuk. Tehát most van egy lehetőség arra, hogy számot vessünk, hogy mi volt jó, ahogy csináltuk, vagy amit csináltunk, mit lehetne másképp, milyen új dolgokba lehet belekezdeni. Tehát én szerintem nagyon sok ember merített erőt abból, hogy valami új perspektívát talált magának. Legyen ez egy új hobbi, legyen az, hogy megtanult, mondjuk idősebb pácienseimen, ismerőseimen látom, hogy kifejezetten az addig, mondjuk a különböző szociális média távolságot elvetették, és feliratkoztak ezekre a platformokra, és látták, hogy így is lehet kapcsolatot tartani, tehát hogy nem szakadnak meg az emberi kapcsolatok. A másik pedig, hogy egy kicsit az emberek volt ideje önmagával, lelkileg tárgyalni, belső párbeszédeket folytatni, és én erre mindenkit ösztönöztem is, hogy a szabad idejét ne azzal töltse csak, hogy új recepteket talál ki, meg főz, az is nagyon jó egyébként, hanem tartson önvizsgálatot, hogy valójában milyen értékek fontosak a saját életében, mi az, amihez igazán ragaszkodni kell, mi az, amit el lehet engedni, és akkor az ember ezeken a dolgokon elkezd gondolkodni, akkor teljesen új irányokba tudnak menni a gondolatai. És szerintem ez nagyon sok embernek erőt adott, hogy igen, azért vagyunk emberek, hogy gondolkodjunk, hogy megoldásokat találjunk, hogy új dolgokra ráleljünk, és amikor valaki megérezte ennek az ízét, hogy igen, nem a régihez kell ragaszkodni, hanem el tudunk rugaszkodni, akkor ez már egy kapaszkodó tudott lenni.
Azért ez az önmagunkkal való beszélgetés, ez nem egy könnyű dolog, hát főleg azért, mert nem vagyunk hozzászokva. Persze az ember néha megbeszéli magával a döntéseit, hogy most ez így jó lesz, vagy sem. De pont erre szerettem volna kanyarodni én is a beszélgetésben, hiszen legutóbb ugye hangulatzavarokról és életciklusokról beszéltünk, és rögtön összekattant a fejemben, hogy ez olyan volt, ez az elmúlt egy év, mint egy ilyen kényszerű ciklusváltás az életünkbe. Téged emlékeztetett valamelyik életciklusváltásra, vagy jellemzően felhozta esetleg ezeknek a kérdéseit?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és valóban így volt, hogy egy életciklusváltás, ami, hát ugye a hallgatóságnak mondom, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az életünkben a születésünktől a halálunkig különböző élethelyzeteken és életszakaszokon megyünk keresztül, ezeket nevezhetjük életciklusoknak is, tehát a felnövekvés, a tinédzserkor, a munkába állás, a kapunyítási időszak, a családalapítás, a változókor, a középkor megélése, kapuzárás, illetőleg az idősödés elfogadása, a halállal való szembenézés. És én azt gondolom, hogy ez a pandémia egy picit olyan volt, mintha az összes cikluson így hirtelen keresztül kellett volna újból menni. Tehát az ember, én legalábbis most magamról tudok beszélni, de hát akikkel erről beszélgettem, hasonló dolgokat mondtak, hogy hogy egy-egy szakaszban így megtorpantak, és újra kellett indítani az életüket, újra kellett hangolni a mindennapokat, és ez egy picit olyan volt, mint amikor egy új élethelyzetbe belerakta magát az ember, vagy átröppent abba az életkorából fakadóan. Úgyhogy abszolút emlékeztetett erre, és még arra is emlékeztetett, hogy ugye a könyv, amit írtam erről egyébként, nem a pandémiával kapcsolatban, hanem egyáltalán az életciklus és hangulatzavarok tekintetében, hogy igen, ez olyan volt, ez az elmúlt egy év, hogy időnként voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, tehát az ember hangulata is ezzel együtt hullámzott, mert amikor egy új helyzetben találta magát, akkor az nagyon sokaknál, nálam is egyébként, akár egy pár napig kifejezetten rossz kedvel, rossz hangulattal járt, majd utána, amikor tovább tudtam lendülni, és megtaláltam a megoldásokat, akkor az jó kedvre derített, tehát egy picit ilyen bipolaritást éreztem magamba, hogy hol fönt, hol lent, persze nem szélsőségesen. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon érdekes volt azt vizsgálni, én saját magam, ha már a belső monológokról vagy párbeszédekről beszélünk, hogy egyébként hogy tudok a tehetetlenséggel szembenézni, hogy tudok a rossz kedvemen úrrá lenni, a testpettségen, ami időnként rajtam is érződött, és a mai napig érződik, hiszen a szakirodalom is leírja, hogy most már van egy kifejezetten jellemző, társadalmi szinten érzékelhető COVID, bágyadtság, testpettség, ami nem egyenlő a lustasággal, nem egyenlő a depresszióval, de nagyon sok ember érzi azt, hogy a motivációja nagyon-nagyon nehezen felkelthető. Úgyhogy nagyon sokféle érzelmet és érzést lehetett megélni ez alatt az időszak alatt eddig, ami számomra is új volt, hiszen passzívan kerültem bele, és sokan passzívan kerültek bele, és nagyon nem tudtunk ellene mit tenni, tehát el kellett viselni. És ezeket a megküzdési stratégiákat, amik az elviselést segítették, meg kellett találni önmagunkban. Mindannyiunkban vannak ilyenek, csak nem biztos, hogy az elmúlt, úgymond lazább életben ezeket mindig használni kellett.
Nagyon jó, ahogy ilyen természetesen beszélsz erről a nehéz érzésekről, mert hát mindenkinél előjöttek, de hát meg szoktunk ijedni, hogy jaj, erről nem szabad beszélni, meg jaj, erről ne terheljünk másokat akár ezekkel, jaj, ki fog most az én gondommal foglalkozni, mikor másnak sokkal nagyobb baja van, vagy más esetleg sokkal betegebb. Úgyhogy kanyarodjunk egy picit akkor a szabadság témájához, az életciklusok felől. Melyik életciklus témája a szabadság, vagy mikor jelenik meg először?
Hát szerintem a szabadságra vágyás az az embernek azért egy alapvető szükséglete. Ugye, de hát milyen szabadságról beszélhetünk egyáltalán? Most én itt egy picit csak didaktikus szempontból így magamban csoportosítanám, hogy ugye van fizikai szabadság. Most egy kisgyerekre gondolunk, aki elkezd járni, vagy kúszni, mászni, járni, és egyre távolabb kerül az anyukájától, ott az egy nagyon nagy szabadság élmény lehet, amikor eltávolodom, és nem csak a babakocsiba anyukám tud cipelni, hanem egyszerűen, hát mindenki látott már kisgyereket, aki az első lépéseit megteszi, hogy milyen fantasztikus örömérzés van benne, hogy odébb jutottam, és mindent. Tehát szerintem az első észlelések valahol itt a fizikai szabadság szintjén vannak, ami aztán később is az embernek mindig is vágya, hiszen tudjuk, hogy a fizikai szabadságunktól való megfosztottság, most legyen ez a karantén egy példa erre, az mennyire rossz hatással van ránk, vagy hát a büntetés végrehajtás is ezt használja, a fő büntetésnek a szabadságvesztést. Tehát magyarul ez egy lényeges dolog, talán nem szoktunk így gondolni rá, hogy fizikai szabadság. Aztán beszélhetünk egyfajta mentális szabadságról, ami azt jelenti, hogy számomra legalábbis, hogy azt gondolhatok, amit szeretnék, azt, amit érzek, azt megfogalmazhatom, kifejezhetem, hogy mentálisan szabadon szárnyalhatok, utána nézhetek dolgoknak, magamba gyűjthetek, nyitott vagyok, és kapok is információt a világból, tehát egyfajta mentális kielégülés irányába vezet ez, és ez tulajdonképpen kapcsolatban áll a lelki szabadsággal, amiről szintén lehetne órákat beszélni, hogy ez mit jelent, tudjuk azt, hogy például, ha valaki lelkileg nem szabad, például egy érzelmi zsarolás áldozata, vagy manipuláció áldozata, ez akár párkapcsolati szinten, akár társadalmi szinten is észlelhető, hogy nem mindig adatik meg, vagy nem minden közösségben adatik meg a lelki szabadság az embernek. Na most életciklusokra bontva, nagyon nehéz ezt így elmondani, de talán egyébként az életközép időszakára érik meg az emberben az a vágy, hogy tulajdonképpen minden tekintetben szabad akarjon és merjen lenni. Uh-huh. Hiszen itt ez is egy lényeges dolog, hogy mennyire merünk szabadon beszélni, mennyire merjük azokat a dolgokat véghez vinni, cselekedni, amikre igazán vágyunk, vagy amivel szívesen töltünk időt, és mennyire akarunk a külső elvárásoknak megfelelni, vagy akár a külső korlátokban mennyire tudjuk szabadnak érezni magunkat. Tehát az ember szerintem, ahogy idősödik, egyre inkább el tud vonatkoztatni azoktól a külső keretektől, amelyek sokszor fiatalkorban, mondjuk egy kezdő munkavállalónál, vagy családalapításkor még a környezet befolyásolását jelenti, és az annak való megfelelési kényszert jelenti az ember számára, hiszen mondjuk egy fiatal anyuka meg szeretne az anyukájának, a szüleinek felelni, hogy ő jól neveli a gyerekét úgy, ahogy őt is nevelték, de mondjuk az anyósának is, apósának is, meg a férjének is megfelel, holott egyetlen egy dolognak kell megfelelni, önmagának, a saját elvárásainak és a gyermekének. Aztán a többiek is csinálják úgy, ahogy akarják. De egy idő után az ember ezt el tudja ereszteni, hiszen rájön arra, hogy akkor tud a legtöbbet adni, hogyha valóban a saját elvárásainak és kereteinek próbál, tehát a belső kereteinek próbál megfelelni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy minden életszakaszban ütközünk egy kicsit azokkal a külső keretekkel, amik megszabják az életünket, de talán ahogy idősödik az ember, egyre inkább érzi azt, hogy önmaga szeretne lenni, és akkor lesz igazán hiteles és boldog, hogyha ez a fajta lelki, fizikai szabadsága megadatik, és erre törekszik is.
Uh-huh. Megint elég nehéz dolgokat mondtál a lelki szabadsággal kapcsolatban, megfelelési kényszer, szülői minta, társadalmi minták. Jellemzően nem gondolunk ezekre, mint a szabadságnak bizonyos attribútumaira. Sokszor inkább arra gondolunk, hogy elutazhatok akár hova, találkozhatok akár mivel, mondjuk, vagy akár kivel, megírhatok tényleg akármit, vagy kimondhatok akármit, amik egyfajta külső szabadságot fejeznek ki. Persze még ez se egyértelmű, nyilván, mert az elvárások itt is benne vannak, és nekem azt mondtad most ezekkel a mondatokkal, hogy ez a szabadság, ez teljesen tőlünk függ.
De nagyon... Hát én azt gondolom, hogy nagyon nagy részben tőlünk függ. Hiszen azért, hogyha mondjuk egy ember életét végignézzük, akkor tulajdonképpen, ahogy szocializálódik kisgyerek korától, már a családban is, de aztán a közösségben egyértelműen tisztába teszik a fejében, hogy vannak keretek, aminek meg kell felelni. Tehát egy közösségben nagyjából hasonlóan kell viselkedni, egy osztályban, mondjuk az iskolában, tehát ott se lehet azt csinálni, amit éppen szeretne egy gyerek. Tehát meg kell tanulni azt, hogy igen, a külső elvárások azok a biztosítékai annak, hogy ő előre tudjon haladni az életébe, és akkor fog jó pontot kapni, hogyha elsősorban ezeknek felel meg. Valahogy az egész társadalmi rendszerünk, és itt most nem csak Magyarországról beszélek, de így a nyugati kultúrában ebben csúcsosodik ki, hogy az embereket megpróbálják egy olyan társadalmi keretbe beleszoktatni, és én most direkt ezt nem negatívan használom, hiszen ha társadalomban élünk, akkor kell tudnunk együttműködni, kell tudnunk bizonyos keretek között működni úgy, hogy ne ártsunk egymásnak, vagy jót tegyünk egymásnak, de tulajdonképpen mindezen folyamat közben egy picit elvész az, hogy egyénileg nekem, vagy az én mikroközösségemnek igazán mi lenne a jó, vagy mi lenne a boldogság, vagy mi lenne az igazi szabadság. Persze szabadság az, hogy elutazom valahova, de őszintén szóval ez is az én döntésem, hogy egyébként tényleg azt akarom-e. Azért, mert az a menő, hogy elutazzak külföldre, lehet, hogy nekem is én bevállalom, nekem például Magyarországon tökéletes nyaraim vannak, és marha jól érzem magam az itthoni körülmények között, és azért, mert illik elmenni egy évben kétszer síelni, vagy nem tudom én, fehér homokos tengerpartra, engem például személy szerint nem vonz, és én a szabadságot abban élem meg, hogy én ezt föl tudom vállalni, hogy igen, én nem utaztam egy-két éve külföldre, mert nem. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy egy kicsit visszakanyarodva így az életünkben, ugye a szocializációtól indultam el, hogy a gyereket már úgy nevelik, hogy igen, a külső keretek a legfontosabbak. Egyébként, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor csak úgy beírtam az internetre azt, hogy szabadság, csak ennyit, hogy mit dob ki. És hát a találatok nagy része, mennyi szabadságot vehetek ki egy évben? Mennyi szabadság jár a kezdő munkavállalónak? Hogyan tudok még? Tehát magyarul csak a munkával kapcsolatos, és akkor ott valahol a nem tudom hányadikban jött ki egy írás arról, hogy egyébként a szabadságnak más értelmezése is lehet. Tehát magyarul nagyon erre vagyunk szoktatva, hogy alapvetően a munka határozza meg az életünket, a kereteket, az annak való megfelelés, hiszen pénzt kell keresni, és abból fogunk tudni majd előre jutni. De hát a nyugati társadalmokban most pont az a probléma, egy nagyon komoly probléma, ugye szociálpszichológiai szempontból, hogy hiába dolgoznak sokat az emberek, és keresnek esetleg jól, a magánélet és a munka egyensúlya az megdőlt a munka irányába. Tehát, és akkor most ez szabadság? Mert ott a sok pénze mondjuk valakinek, hát nem mindenkinek sajnos, de nem biztos, hogy szabad, mert a hétvégén is dolgozni kell, vagy este is össze kell állítani egy Excel táblázatot még holnapi prezentációra. Szóval érdekes kérdés ez, hogy tulajdonképpen megtehetem-e azt, hogy akkor én ebből kilépek. Persze nem lehet kilépnünk a társadalomból, meg kell találni azt a középutat, ahol én tudok maradni, és a saját belső elvárásaimnak meg tudok felelni, és emellett megfelelek kifelé is. De ez egy meló, ez egy nagyon komoly belső munka, és én azt gondolom, hogy az életkorral, az ember a tapasztalataival, az emberismeretével, az önismeretével egy idő után el tud jutni oda, hogy valóban szabadnak érezze magát, akár úgy is, hogy bevállal olyan munkát, amit nagyon szeret, és több időt tölt vele mondjuk, mint a családjával. Ez is egy saját döntés.
Uh-huh. Pont a munkáról jutott eszembe, hogy az ember félve vesz ki szabadságot, sőt, hát néha nem is mer elszakadni a munkájától, és itt a félve ezen volt a hangsúly, mert hogy korábban is említetted, hogy merni kell szabadnak lenni, bátornak kell lenni, és hát akkor nem szabad félni ebből következően. Hogy kapcsolódik ez az elem a szabadsághoz a te értelmezésedben?
Ja, bocsánat, igen, akkor tudunk csak ide eljutni, ha egyébként a saját értékeinkkel tisztában vagyunk. Tehát mondjuk, hogyha én egy nagyon jó műbutorasztalos vagyok, és egyedülálló módon tudok mondjuk copfbutorokat készíteni, és tudom, hogy a munkámra szükség van, mert van egy olyan réteg, aki ezt szeretné tőlem, akkor nem kell túlvállalnom magam, és mondhatok nemet, amikor azt mondom, hogy most nagyon sok a munka. Ez most konkrétan egy páciensen van ilyen helyzetben, hogy nagyon sok megrendelése van, és nem mer nemet mondani, vagy nem mer későbbi határidőket mondani, mert hogy akkor majd nem őt bízzák. És akkor kérdeztem, hogy egyébként hány ilyen szakember van mondjuk az országban, hányat ismer, aki hasonló minőségű munkát el tud végezni, és hát mondta, hogy egy kezén meg tudja számolni. Mondom, akkor most miről beszélünk? Tehát magyarul az embernek tisztába kell azzal lennie, hogy mik azok az értékek, ami mentén őt mondjuk egy munkahely meg fogja őrizni, mert szükség van a munkájára. Nyilván vannak olyan munkák, amelyekben helyettesíthetőek az emberek, de még egy multicégnél is, én sok céggel vagyok kapcsolatban, még egy multicégnél is látja az ember, hogyha valaki értékes munkaerő, és a munkájával egy töbletet tud nyújtani a cégnek, akkor el fogják engedni szabadságra. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a bátorság, hogy először is, hogy kellő önismerettel rendelkezek, és elfogadjam magamról, hogy én jó vagyok abban, amiben vagyok, és kihasználom azokat a kereteket, amin belül viszont van egy mozgásterem, amit én határozok meg. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet nemet mondani, ezt is tudjuk, de akkor az ember azt mondja, hogy jó, akkor most ez egy ilyen helyzet. De ennek nem kell általánosnak lenni.
Nem haragszol, ha belekérdezek még a páciensedbe, hogy őt mi gátolta meg abban, hogy ki tudjon lépni ebből a ördögi körből, mondjuk így?
Hát az, hogy ő a családnak a fenntartója, és félt az egzisztenciális nyomás volt rajta tulajdonképpen, tehát az egzisztenciális stabilitásának a csökkenésétől. Tehát, hogyha esetleg nem lesz annyi megrendelő, nem fog tudni annyi munkát végezni, amivel fent tudja tartani azt az életet, amit megteremtett, hogy akkor ez neki negatív lesz. Hozzáteszem, hogy ez minden emberben ott van, hogy egy bizonyos életszínvonalat, ha megteremtünk, ezért ezzel nagyon csínyán kell bánni, akkor ott a fenntarthatóságra is gondolni kell. Tehát lehet, hogy meg tudok venni egy luxus házat, mert egyszer éppen van sok pénzem, vagy egy luxus autót, mert összejött nekem, de azért azt utána az adót fizetni kell rá, fenn kell tartani, a kertet gondozni kell, szóval ilyen hétköznapi dolgokon az emberek egyébként, én azt látom, hogy keveset gondolkodnak, mindig többet és többet akarunk, feljebb szeretnénk jutni, de aztán utána azt fent kell tartani. Olyan páciensem is volt például, akinek a szülei megteremtettek mindent, gyakorlatilag kezdőként nem volt kapunyítási pánikja, vagyis hát azért lett neki, mert rájött arra, hogy mint kezdő munkavállaló abszolút nem keres annyit, amivel azt a lakást, azt a kocsit, azt a nyaralót, azt a helyzetet fent tudja tartani, amit egyébként megteremtettek a szülei, és ez is szorongást tud okozni. Szóval ezzel tényleg érdekes ezen elgondolkodni, hogy az ember addig nyújtózkodjon, amíg a takarója ér, de még egy generációval továbbra is érdemes gondolni, hogy a gyerekeinknek annyit adjunk, amiben biztosak vagyunk, hogy ők abban komfortosan érzik magukat. Nagyon sok ilyen sztorit tudnék mesélni, de hát nyilván ma nem erről szól a beszélgetés.
De nagyon-nagyon izgalmas, mert másik te kedvenc témád is, és az enyém is, a szorongás is előkerült rögtön. Tehát, hogy a szabadság és szorongás, a szabadság korlátozása, vagy a kontroll megtartása, vagy éppen elvesztése. Mennyire látod például azoknál, akikkel szorongásos típusú problémákkal dolgozol, ugye ez az egyik szakterületed, hogy valamiféle korlátozás lép fel, és amiatt
alakul. Hát ezt a pandémia során nagyon jól lehetett látni, hogy már a karantén idején, az első karantén idején, mert azért maradjunk abban, hogy Magyarországon azért akkora hatalmas lezárások, mint mondjuk más országokban, hogy tényleg ki se lehetett lépni az utcára, meg minden bezárt hetekre, hónapokra, ugye hát most nyitnak tőlünk nyugatabbra lévő országok is, szóval Magyarországon azért nem volt ennyire borzasztó a helyzet, de mégis azok a korlátozások, a 8 órára hazaérés, vagy az első hullámban tényleg az a karantén időszak, az rendkívül feszítő volt az emberek számára, és nagyon sokaknál, olyanoknál is, akiknél korábban nem volt semmilyen pszichés probléma az életben, előjött a szorongás. Tehát elég sok ilyen helyzettel találkoztam, és találkozom ma is, bár most már nem is ezek a fő problémák, amik ennyi idő után előjönnek. De igen, a szorongás egyébként, erről azért egy szót érdemes váltani, hogy mit is jelent az, hogy szorongás, mert sokat használjuk ezt a szót, de nem mindenki van teljes mértékben tisztában azzal, hogy ez mit is jelent. Ugye legtöbben azt szoktam, hogy egy feszültségérzés. Igen, de valójában a szorongás az egy jelző tünet, a mentális jel arra vonatkozóan, hogy valami diszkomfort van, valami nem oké az életemben, nem jó úton haladok. Tehát ez olyasmi, mint a testi tüneteknél a fájdalom, hogy az is nem egy betegség, hogy fáj valamim, de jelzi azt, hogy valami nem oké, tehát meg kell nézni. A szorongásnál ugyanez van, hogyha valaki szorong, ami ugye egy tárgy nélküli félelem érzést jelent, tehát úgy érzem, mintha félnék, de nem tudom megmondani mitől. És ezért az emberek nyilván elkezdenek kutakodni, hogy akkor mi a szorongásuknak a tárgya. Előbb-utóbb egyébként mindenki talál valamit, aztán az vagy úgy van, vagy nem, de most a pandémia során nagyon apró dolgok, tehát ez a családtól való távolság, az izoláció, a munkakörülmények megváltozása, tehát nagyon apró változások a korábbi rutinhoz képest előhozzák a szorongást. A szorongás az mindig egy tehetetlenség érzés, amiben meg kell találni a megoldásokat. Úgyhogy valóban nagyon sokat szoronganak az emberek, szoronganak olyan helyzetekben, amiben nem igazán vannak megoldásaik, és nem is biztos, hogy meg tudják mondani, hogy mitől. És hát mondjuk egy terápiában pont ezeket fejtegetjük meg, hogy mik azok a tényezők, amiken esetleg lehet változtatni, hogy ez a szorongás elmúljon.
Nagyon sokszor nem csak a korlátozás, hanem éppen mondjuk például a szabadság lehetősége is szorongást okozhat, ha jól gondolom.
Abszolút jól gondolod, és egyébként ez megint egy nagyon izgalmas téma, hogy mit tudunk kezdeni a szabadsággal egyáltalán. Azért, ha megnézzük a társadalmakat, és ez megint nem csak egyéni pszichés kérdés, hanem nézzük meg a történelem során, hogy mely társadalmak voltak azok, amik sikeresek voltak. És nagyon sokszor a sikeres társadalmakban ott volt az elvárás az emberekben, hogy legyen egy erős hatalom, vagy vezetés, vagy tudjak kire nézni, hogy ne nekem kelljen kigondolnom a megoldásokat, hanem kapjak meg kívülről. Én inkább így mondom, hogy kívülről, nem szeretem a felülről szót, mert az már nem egy egyenrangú partneri viszonyt jelez, de hogy kapjak meg kívülről egy csomó dolgot ahhoz, hogy hogyan éljem az életemet. Tehát annak a szabadsága, hogy én döntéseket hozzak a saját életembe, az is zavarba tud engem, vagy zavarba tudja az embereket hozni. Most én hétköznapi példát mondok, én főzök itthon, és nagyon szeretem megkérdezni, hogy mit főzzek, és akkor anya mindegy, amit gondolsz. És hát évek alatt azért nem tud az ember mindig újat gondolni, és amikor mondjuk a kedvencét főzi, akkor na már megint ez van. És akkor rájövök arra, hogy oké, itt van nekem a szabadságom az, hogy akármit főzhetek, de mégsem érzem jól magam tőle, mert sokkal jobb lenne, ha megmondanák, hogy légy szíves, főzzed a kedvenc, mit tudom én, micsodát, mert attól én is jobban érezném magam. Szóval ez egy nagyon kis hétköznapi, meg egyszerű példa, de nagyban is ugyanígy működik az ember, hogy sok esetben a saját döntéseit nem meri vállalni azért, mert hát, ha nem jó lesz, viszonyítja magát másokhoz, szeret valahova csoportokhoz tartozni, szeret megkonzultálni emberekkel dolgokat, hogy az a döntés, amit hoz, vagy az az út, amin jár, az biztosan jó lesz-e. Nagyon-nagyon érdekes dolog ez, hogy aztán ki mennyire képes ebből a fajta valahova rendeződni akarásból eljutni oda, hogy egyénileg is szabad mer lenni, és ugye itt az elejére utalok a beszélgetésnek, tehát hogy ez a merészség ki tud-e alakulni az emberben. Ez személyiségfüggő is egyébként, azt gondolom.
Uh-huh. Ez pont, igen, ez visszavezet a döntés képességhez és a megfelelési kényszerhez, hogy mi szerint döntök, mi az, ami kinek akarok jót. És még egy fontos dolgot említettél itt a főzéssel kapcsolatban, hogyha vannak korlátok. Tehát nagyon sokan, például nézzük meg egy kicsit a párkapcsolatok, családi kapcsolatok területét, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy az a szabadság, ha nem tartozom elszámolással senkinek, ha oda megyek, ahova akarok, ha azzal találkozok, akivel akarok, és már is egy másik ember társaságát, vagy elvárását akár, vagy közelségét elvárásként érik meg, és a szabadság egyfajta korlátozása, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon rossz irány.
Hát igen, itt megint néző, vagy fókuszt kell váltani, én azt gondolom, ezekben a helyzetekben, mert például az én olvasatomban egy fix párkapcsolat, vagy egy hosszú távú párkapcsolat, vagy házasság egyébként az egyik legnagyobb szabadság. Sokan azt mondják, hogy csak egy papír, vagy sokan azt mondják, hogy ez egy nagyon nehéz kötöttség. Én meg azt gondolom, hogy nagyon sok ember pont egy ilyen fix kapcsolatban tud kiteljesedni, és tud igazán önmaga lenni, vagy szárnyalni, mert ott van mellette az a biztonságérzet, amit egy társkapcsolat jelent valójában, és sokkal szabadabban tud mozogni. Az egy más kérdés, hogy a bizalom jelen van-e a kapcsolatban, és hogyha most itt ugye párkapcsolatról beszélünk, akkor nyilván, ha én bízom a másikban, és ő bennem, akkor nem lesz probléma az, hogy én leülök egy barátnőmmel, vagy barátommal egy kávéra, vagy beszélek vele telefonon. Ha nincs meg a bizalom, akkor pedig megette az egész szet a fene, mert akkor teljesen mindegy, hogy én mit gondolok, hogy ha másiktól nem kapom meg ezt a bizalmat. Szóval ez egy törékeny témakör, mert egyébként például a muszlim világban a nők azt mondják, és nekem egyébként volt ilyen páciensem is, sőt, párterápiára jártak hozzám. Ő azt mondta, hogy neki például az, hogy beöltözik, és eltakarja az arcát, a haját, minden, ez jelenti a szabadságot. Mert nem kell megküzdeni azzal, hogy a férfiak megnézik az utcán, hogy így vagy úgy minősítik. És egyébként nagyon érdekes, de most a maszk használattal kapcsolatban is olvastam ilyen felmérést meg cikket, hogy vannak nők, akik azt nyilatkozzák, hogy ők szívesen hordanának a maszkot továbbra is, mert milyen jó az, hogy nem kell mindig mosolyogni, nem kell mindig sminket fölrakni, tulajdonképpen egy fáradt arcot el lehet takarni, és szabadabbnak érzik magukat. Ugye? Ez is egyfajta fókusz, ők így látják. Van, aki meg azt mondja, hogy úristen, mennyi korlátozást jelent a maszk használat, meg milyen rossz, hogy nem látom a másik arcát. Szóval nagyon sokféleképpen látják az emberek a világot, és én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy egyéni nézőpontja, vannak szempontjai, ami alapján valamit minősít. A szabadságról is szerintem lehetne vitatkozni, hogy kinek mi jelent szabadságot.
Így van, egy kicsit hát olyan, hogy kifejezhetem-e önmagam tulajdonképpen szabadon, és akkor nyilván van, aki csadorban is ki tudja fejezni magát, és van, akinek semmifajta, sem a maszk, ugye ma is látjuk, hogy van, aki még az ellen is tiltakozik, ami egyébként egy egészségügyileg mondjuk előírt lenne. Van, akinek meg ez a teljes korlátok nélküliség.
Igen.
Önmaga kifejezése.
Ez így van, pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként, ha most csak a ruházatra gondolunk, hogy a maszktól egy kicsit eltávolodjunk, a ruházat is egy ilyen dolog, hogy van, aki abban érzi jól magát, amikor szépen felöltözik, és a ruha kifejezi az ő ízlését, hovatartozását, a színekkel, a formákkal tud kifejezni dolgokat az ember. Mások meg többet kiraknak magukból, hogy úgy mondjam, mert úgy gondolják, hogy ezzel tudják kifejezni azt, hogy ők jó testűek, vagy szépek, vagy nem tudom én, kellemes rájuk nézni. És ez is annyira egyéni dolog, hát ezért vagyunk sokfélék.
Igen, egy különös kérdés jutott eszembe, hogy szerinted is tényleg tök személyes véleményedre vagyok kíváncsi, hogy és miért érezzük magunkat felhatalmazva arra, hogy ezt kritizálhassuk akár? Ez honnan jön?
Hát én azt gondolom, hogy minden embernek, családnak mondjuk így, kisebb kultúrközösségnek megvan a maga ízlésvilága, értékrendje, és hát most bármennyire is furcsa, amit mondok, de szerintem azért nagyjából minden ember azt gondolja, hogy neki van igaza. Tehát az a jó, amit ő gondol, az a szép, úgy kell viselkedni, stb. És ezt próbálja a másik embertől is visszakapni, vagy megkapni. És amikor nem ezt kapja, vagy egy másfajta gondolkodásmóddal találkozik, egy másfajta viselkedéssel, akkor egyrészt nem tud hozzá, hogy viszonyulni, mert nem abban a rendszerben gondolkodik. Másrészt az elfogadással is sok embernek baja van, tehát kritizálni mindig könnyebb, mint esetleg a másik nézőpontjába belebújni, és megérteni, hogy ő miért úgy fejezi ki magát, vagy miért másképp viselkedik, mint ahogy a másik ember. Tehát a kritika nagyon sok embernek azért jelent, hogy mondjam, sportot sok esetben, mert én azt látom, hogy ettől még sokan többnek is érzik magukat, hogy a saját ízlésvilágukat, a saját gondolatokat kiemelik, hogy csak az lehet a jó, és a többi ehhez képest rossz. Tehát ezzel önmagát emeli ki. Tehát ez egy ilyen furcsa belső pszichológiai játék, hogy az ember szereti mindig jónak látni magát, meg többnek vagy másabbnak, mint a többiek. Éppen ezért nehéz elviselnie azt, hogyha más viszont ezzel nem tud azonosulni, és másképp gondolkodik. Ez minden emberben egy picit benne van. Én azt gondolom, hogy ez részben intelligencia kérdés is, hogy az ember mennyire tud megküzdeni, vagy legalábbis mennyire fejezi ki a másiknak a nem tetszését, vagy mennyire kritizálja. Mert az nem baj, ha magamba bármit megfogalmazok, hiszen a gondolataim azok az én terményeim, tehát azok bennem születnek, ezzel semmi baj nincs, azzal van gond, ugyanúgy, mint az érzelmek területén is, nem baj, ha érzek valamit, azzal van a gond, hogyha nem megfelelő módon kommunikálom azt, vagy mást megbántok vele, tehát hogyha ezzel másnak kárt tudok okozni. Tehát itt ez a lényeg, hogy nincs baj a gondolattal, de hogy mit kezdek vele, az már egy döntés kell, hogy legyen.
Már a szabad döntésem. Igen, nagyon fura, ilyen kettős csapdának érzem ezt, hogy miközben akár indokolatlanul, akár indokkal minősítjük a másikat, a közben magunk felé pedig elvárjuk, hogy bennünket viszont fogadjanak el, a mi véleményünk legyen az, ami uralkodó, és ez nagyon nem egy egyensúlyi viszony.
Hát igen, de valójában ez az emberi természetből adódik. Uh-huh. Tehát itt azért pont ezt kéne az embereknek megtanulni, és akár már egyébként iskolában is tanítani. Én mindig ezt mondom, hogy nagyon-nagyon korán el kéne kezdeni nevelni az embereket arra, hogy lehet egy békés társadalmat kialakítani, amiben sok mindennek helye van, de ahol egy értelmes párbeszéd folyik, és nincs baj, a kritikával sincsen baj egyébként, az sem mindegy, hogy ezt az ember hogyan teszi, vagy hogyan mondja meg, de hogy tanítani kéne azt, hogy igen, a mások elfogadása az is engem minősít, hogy megteszem-e vagy sem, és az is egy pozitív érték egyébként. Tehát nyilvánvaló vannak olyan brutális szélsőségek, amivel az ember nem tud azonosulni, és nem is akarja elfogadni, ez egy természetes dolog, de ugyanakkor ízlésben, meg hát amikről eddig itt beszéltünk, egy csomó területen, viszont jó lenne, ha egy kicsit megengedőbbek lennénk egymással.
Igen, ha most egy nagy előadó teremben lennénk, akkor biztos megkérdezném a közönséget, hogy kinek milyen fogalmak tartoznak még a szabadsághoz, de ezt megtehetjük itt is, úgyhogy kedves nézők és kedves hallgatók, ha van kedvetek, akkor írjátok meg nekünk itt a hozzászólásban, hogy mi az, ami nektek legjobban kifejezi a szabadságot, merre fele vezetnének bennünket ezek a kommentek. És akkor menjünk addig is mi beljebb, még a lélek mélyére, hiszen szóba kerültek már érzések, és hát valóban szabadon érezni. Ezt se szoktuk vizsgálni, hogy vajon szabadon érzem-e azt, amit érzek, és ez nem is annyira egyértelmű, igen, erre a válasz nagyon sok esetben. Hogyan jönnek, mennek ezek az érzelmek, hogyan keletkeznek, és hát nyilván a hullámvölgyek kapcsán és mindenféle érzelmi zavarok kapcsán elég sokat foglalkoztál ezzel a témával, hogyan lehet aztán egyensúlyt, vagy felülbírálni ezeket, vagy tényleg egyensúlyba tartani leginkább?
Hát ugye az érzelmekről megint csak nagyon alapszinten, talán már egy korábbi beszélgetésben is volt erről szó, hogy az érzelmeink azok megint csak olyan természetes szülemények, a központi idegrendszer, vagy a lélek, kinek melyik megfogalmazást tetszik, jelzései magunk felé, amelyekkel a külvilág ingereire reagálunk. Vagy a saját magunk által létrehozott helyzetre reagálunk. Tehát az, hogy én éppen mondjuk az alapérzelmeket, ha nézzük, dühöt, haragot, undort, félelmet, vagy örömöt érzek, annak biztos, hogy van valamiféle oka. Ha csak nem pszichiátriai beteg, valaki mondjuk egy bipoláris zavar, amikor akkor is örül meg, fent van a csúcson, amikor nincs rá oka, vagy akkor is depressziós, amikor arra sincs oka, de most hagyjuk ezt a részét, a pszichiátriát, hanem az érzelmekhez visszatérve, tehát az alapérzelmeinknek a megjelenése, az tájékoztat minket arról, hogy az a helyzet, vagy az a szitu, amiben benne vagyunk, az számunkra kellemes, vagy kellemetlen-e. Tehát ezeknek a megjelenését érdemes tudatosítani magunkban. Ugye a legtöbb ember azért nem gondolkodik azon minden pillanatban, hogy most éppen milyen érzéseim vannak, milyen érzelmet élek meg. Ma délelőtt tartottam egy ilyen interaktív előadást, ahol ez is pont téma volt, és a jelenlevők közül egy-kettő embert megkérdeztem, hogy egyébként neki most milyen érzelmei vannak, vagy mit éld meg most, vagy ezekben a napokban. És nagyon érdekes, mert volt, aki gyönyörűen el tudta mondani, hogy boldogságot érez, mert egy üdülő helyen volt ez a dolog, és hát ők ott több napot eltöltenek, és én csak így pár órára mentem le ezúton, és volt, aki nagyon jól ki tudta fejezni, dönten nők egyébként hozzáteszem, de nem szeretnék itt most a nemi különbségekbe belemenni, verbalizálni tudták azt, hogy milyen érzelmeik vannak, és volt, aki meg nem tudta megfogalmazni, és akkor egy-két kérdéssel rávezetve, hogy na de hát akkor mondok példákat, és amikor példákat mondtam, akkor azért tudott belőle szemezgetni. Tehát magyarul nem tanuljuk meg tudatosítani magunkban, hogy mit is érzünk valójában. Aztán az összetett érzelmekről meg még nehezebb nyilvánvalóan nyilatkozni. Egy terápiában is látja az ember, hogy azért nagyon nehéz megfogalmazni szavakkal, hogy az ember valójában mit él meg, mit érez, milyen érzései, érzetei, érzelmei vannak, mert ugye ezek különböző dolgok, milyen árnyalatokban éli meg ezeket a dolgokat. És hát nagyon kevesen vannak, akik így élik az életüket, hogy így a, hát azt nem mondom, hogy minden pillanatban, de mondjuk minden nagyobb helyzetben tudatosítják magukat, hogy most érzek-e félelmet, dühöt, haragot. És ha igen, akkor azzal mit tudok kezdeni? Most rögtön, ha haragot érzek, akkor ütök egyet, vagy csípőből visszamondom a másiknak, mert mondjuk miatta érzek haragot? Nem. A tudatosság azt jelenti, hogy gondolkodjak el, hogy miért érzek haragot. Tehát, hogy tegyem fel magamnak a kérdést, hogy vajon ez a haragérzet, vagy a félelemérzetem minek szól. Nem biztos, hogy a másik embernek, nem biztos, hogy a szituációnak, lehet, hogy annak, hogy tehetetlennek érzem abban a pillanatban magamat, nem tudok megoldásra, nem tudok egy jó választ, vagy nem tudok visszavágni úgy, hogy az szép legyen, és akkor jön a haragérzés, vagy jön a másikkal kapcsolatos dühösségérzés. Azért ezt az utcán látjuk nagyon sokszor, autóvezetés közben itt-ottam ott, hogy az emberek csípőből tüzelnek, a haragot rögtön képesek kifejezni, el sem gondolkodnak azon, hogy esetleg annak a szituációnak ők is részesei. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen nem kell félni az érzelmektől, meg az érzések megjelenésétől, mert ezek ugyanolyan tájékoztató jellegű dolgok, mint amit mondtam már példának, mint a szorongás, vagy mint a fájdalom, tudatosítani érdemes őket, és akkor az ember már tud vele mit kezdeni. Az se baj egyébként, ha a másiknak például egy ilyen szituációban azt mondom, hogy te figyelj, én most marha dühös vagyok. Nem tudom megmondani, hogy miért, de ebben a helyzetben ezt élem meg. És akkor már is a másik embert nem minősítettem, nem bántottam, bevonom a saját gondolkodásmenetembe, és együtt megoldjuk, hogy miért is vagyok haragos, de addigra már valószínűleg a harag is elszáll, hogyha ő ebben partner. Hát ezt is lehet tanulni egyébként, ki honnan indul, attól függ, hogy milyen nehezen, de ezen az úton is előre lehet jutni.
Igen, ez például a szabadságnak egy nagyon fontos aspektusával függ össze, hogy akár megtiltottak, vagy egyszerűen azt mondták, hogy ezeket az érzelmeket nem lehet érezni, nem lehet dühösnek lenni, nem lehet ordítani, vagy nem illik. Egyszerűen vannak bizonyos tiltások, amiket az életünk elég korai szakaszában ugye elhelyeztek akár a szüleink, a családunk, akár a környezetünk, és az onnantól kezdve ilyen behajtani tilos táblaként szerepel. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz, amit mondasz.
Hát ez nagyon nehéz, mert ugye, amit elkezdtem a kisgyereknél a szocializációval kapcsolatban, itt pont erről szól, hogy folyamatos tiltásokat tanulunk gyerekkorunktól fogva. Nem szabad ezt, nem szabad azt. Azt már nagyon ritkán teszik hozzá, hogy figyelj, azért nem szabad, mert... És akkor már ne azt a szót használjam, hogy nem szabad, hanem hogy figyelj, léci, ezt azért ne csináld, mert akkor majd neked ez lesz rossz, vagy a másiknak ez rossz lesz. Tehát, hogyha a gyereket se kéne hülyének nézni, egyébként én így neveltem a gyerekeimet, és ezt borzasztó jól megértették egész kicsi korban, tehát sose volt, hogy fúj, azt nem szabad, mert a gyerekettől megijed. Mi az, hogy nem szabad? Egy természetes cselekvésben megakadályozza a szülő, és ott már is egy autoritás alakul ki szülő-gyerek között, mert fölülről jön a ledöngölés, hogy nem szabad. Tehát ugye itt van az, hogy partneri viszony van-e az emberek között egy családban, de ugye a tiltások ott vannak aztán a tágabb környezetben, az óvodában, iskolában, később is egy csomó dolgot nem szabad csinálni, és az emberek ezt megtanulják, és akkor még nem beszéltem a különböző vallási, kulturális és társadalmi szabályrendszerekről, mert azt azért mindenki tudja, hogy nem szabad ölni embert, és nem azért nem ölünk meg mást, mert azt mondták, hogy nem szabad, hanem azért valahol mindenkiben ott vannak belső parancsok, nagyjából a 10 parancsolattal megegyezően egyébként, amihez szerintem alapvetően az emberek többsége tartja is magát, tehát hogy ezek ilyen abszolút belülről is fakadó tiltások, és ezekkel tudunk is azonosulni. De egy csomó dologgal viszont nem. És ezek a valóban ezek a behajtani tilos táblákat azért egy részüket nyugodtan ki lehet rakni az életünkből, mert egy csomó mindent szabad, de én ugye még azt szoktam mondani, hogy az nem mindegy, hogy hogyan. Tehát mindig a csomagolás, a hogyan, az egy fontos dolog. Tehát sok mindent szabad egyébként, csak nem úgy, ahogy megszoktuk. Úgyhogy hát erről még nagyon sokat lehetne beszélni, de valóban így van, hogy sokszor át kell, hogy lépjük ezeket a belső vétett korlátokat, amit egyébként kívülről kaptunk, ahhoz, hogy megtapasztaljuk, hogy jé, ez lehet így is. Tehát megcsináltam egy olyan dolgot, amire korábban azt gondoltam, hogy nem szabad. Vagy lehet ezt érezni? Most egy nagyon durva dolgot fogok mondani, de mondjuk ugye, például mondjuk egy terminális állapotú beteg, egy idős beteg, akit tudjuk, hogy meg fog halni, egy családtagunk vagy ismerősünk, akit sajnálunk, akihez megyünk be a kórházba, és látogatjuk, és csövek lógnak ki, és ott van, és tehetetlenek vagyunk, és mondjuk az orvosok is tehetetlenek már, és tudjuk, hogy napok, hetek vannak hátra, akkor nem szabad azt gondolni, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha ennek vége lenne? Nem szabad, mert ilyet hogy gondolhatnék, utána jön a bűntudat, hogy én azt szeretném, hogy meghalljon a rokonom. Dehogy szeretném, hogy meghalljon, azt szeretném, hogy örömbe és egészségben éljen, de ne így, méltatlan módon. Tehát ez is egy elfojtás, ez is egy tiltás, és nagyon sok ilyen apró érzésünk van, ami egyébként teljesen természetes érzés, ami bennünk keletkezik, de még megosztani sem merjük mással, mert abban a pillanatban félünk attól, hogy úristen, mit fognak rólunk gondolni. Tehát, hogy itt ez egy nagyon, nagyon sok oldalról körbejárható téma lenne még egyébként, úgyhogy ez is ide tartozik.
Igen, igen. Remélem, hogy tényleg rászoktunk egy picit erre az én időre, meg ez a önreflexióra, mert ezeket akár egytől egyig mindet érdemes lenne megvizsgálni, és egy kis időt szánni rájuk, akár csak néhány gondolat erejéig, mint ahogy mi is tettük itt most. De még a tiltáshoz jöttek kommentek, hogy kinek mi a szabadság. Kettőt idéznék ide neked. Számomra a szabadság az, hogy semmit sem kell megtennem, amit nem szeretnék. A másik pedig, ha nincs félelem, szorongás, megfelelési kényszer, szabad az ember. Mind a kettő hát tagadó formában fogalmazza meg, hogy ha ez vagy az nincs, akkor van a szabadság. És egy kicsit nekem ez azt sugallja, mintha egy meg kéne küzdenünk érte, mintha ki kéne vívni ezt, ugye minden hős énekből ismerjük, meg minden ilyen nagy nemzeti dalból, hogy ki kell vívnunk a szabadságot, azért bizony keményen meg kell verekedni, és meg kell küzdeni. Le kell győznünk bizonyos dolgokat, amik egyébként jönnek felénk. Aztán majd idézek másik kettőt is, de kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről.
Hát én abszolút egyetértek, és ugye már az beszélgetés elején mondtuk, hogy tulajdonképpen mindenkinek más a szabadság definíciója. Van, aki így közelíti meg, hogy ha ez vagy az a rossz nincsen, akkor én már is szabadnak érzem magam. Ez egy teljesen jó megfogalmazás. Hát a másik, amit mondtál, a másik írás, pedig ugye, ha nincs félelem, nincs szorongás, vagy megfelelési kényszer, valóban ezek azok a dolgok, amiről eddig is beszéltünk, amik egyébként megmételyezik az embernek az életét, és ezek nélkül élni már egy sokkal szabadabb érzés, és szabad érzés, úgy tökéletesen egyetértek vele. Most az, hogy valaminek a tagadása, ez olyan, mint arról is lehet beszélni, hogy a depresszió micsoda, a boldogság hiánya, vagy ha boldog vagyok, akkor nem lehetek depressziós. Ki honnan közelíti meg, de mondom, mélységesen egyetértek ezekkel a bejegyzésekkel.
Oké, és akkor tovább menve a kommenteken, a döntés szabadsága is egy nagyon már költői megfogalmazás. A szabadság számomra az, ha testembe szívhatom a természet friss levegőjét mindenféle nehézség nélkül. És ha visszatérünk egy picit a kiinduló ponthoz, hogy mit tanított nekünk az elmúlt egy év, azt gondolom, hogy talán ezeket az apró szabadságfokokat nem tudom, hogy nyerhettük vissza, vagy nyerhettük meg magunknak talán, hogy ilyen pici dolgokban megtudtuk, vagy megtudhattuk élni, vagy meg kellett tanulnunk megélni a szabadságot.
Igen, ez abszolút így van, és akkor így egy picit reagálva a két gondolatra, hogy a természet, hát a természetnek tényleg hatalmas ereje van, és egyébként itt a megszólalóval én is mélységesen egyetértek, mert nekem is, a Covid alatt is, de korábban is, az, hogy én egy szál tornacipőben, vagy papucsban, vagy futócipőben lemegyek a Dunapartra két kutyámmal, beleállok bokáig a Dunába, ők fürdenek, visszahozzák a bedobott fadarabot, és fölöttem a lombos fák, és süt a nap, tehát ennél, vagy kiülök a Balatonpartra, és hallgatom, ahogy a köveken csobog a víz, és nézem a túlpartot, ugye én Badacsonyt látom, meg mindent, tehát a másik oldalon vagyok, ugye szépet látom nagyon. Ez a maximum szabadság nekem is. Tehát megmondom őszintén, hogy én képes vagyok arra, hogy mondjuk egy nehéz hét után, akár csak egy délutánra elmenjek egy olyan helyre, vagy akár a kedvenc helyemre a Balatonon, hogy megéljek pár órát ebből a szabadság élményből. Tehát ezt mindenkinek merem ajánlani, és azért ez egy kimutatott tény is tudományosan, hogy a természetben töltött idő, az, hogyha kiszabadulunk ugye az urbánus környezetből, és még akár faluról is elmegyünk az erdőbe, ahol fák vesznek körül, ahol az ember a létezés élményét meg tudja élni, mert itt tulajdonképpen erről van szó, hogy szabadon lélegzem, hogy része vagyok a természetnek, ami már az emberre azért nem annyira jellemző a mindennapokban, főleg városi lét során. Ez annyira felszabadító érzés, hogy ennél több gyakorlatilag nem is kell. Nyilván ezt meg lehet élni a világ különböző pontjain is, tehát az is nagyszerű dolog, amikor új helyeken, új természeti jelenségekkel találkozunk, de ezt kicsibe is, itthon is, bármilyen körülmények között megteheti az ember. Úgyhogy az erdőben az ember érzi azt a fajta végtelenséget, és érzi azt, ami egyébként számomra például megnyugvás a mindennapokban, hogy mennyire része vagyunk a természetnek, és milyen icipici porszemek vagyunk, bocsánat, de ugye a hétköznapokban szeretjük azt érezni, hogy valakik vagyunk, de amikor az ember kimegy egy hatalmas erdőbe, megmászik egy hegyet, vagy valami, akkor érzi azt, mondjuk, ha elmegy messzebbre, hatalmas hegycsúcsokat lát a fentről, akkor érzi azt, hogy valójában annyira mindegy minden sokszor. Tehát, hogy annyira más perspektívából is lehet látni dolgokat, hogy amikor itt futkozunk az utcán, meg egymásra tülkölünk az autóban, meg félünk, hogy elkésünk egy percet egy találkozóról, akkor az ember, amikor ebből kiszabadul, akkor érti meg azt, hogy van ennek értelme. Tehát, hogy tényleg ennyire magunkat belerakjuk olyan helyzetekbe, amik abszolút nem komfortosak. Tehát, és azért kell minél többször kilépni, hogy a jót meg tudjuk élni. Hát nagyjából így ezt gondolom erről a szabadságélményről, úgyhogy én ezt nagyon, nagyon napi szinten gyakorolom a természetben levést. Valójában a legnagyobb szabadság az, hogy mindenkor, minden pillanatban dönthetünk úgy, ahogy igazán szeretnénk, és ebben nem akadályoz meg semmi, és nem érzünk közben félelmet, szorongást, elnyomottságot, nincsenek olyan keretek, hanem szabadon tehetjük azt, amit szeretnénk.
Így van. Katalin kommentjét idézem ide ehhez, mert abszolút összefoglalja ezt, és átvezet az én utolsó témámhoz. Szabadság, írja Katalin, ha le tudom győzni valamilyen saját gyengeségemet, például rajta kapom magam, hogy valamit, amit megtennék, az önzés a másik emberrel szemben, és még időben visszafogom magam, lemondok róla azért, hogy neki jobb legyen, hogy neki örömet szerezzek. És ezt a témát szerettem volna utoljára, amiről a magazinban a cikked is szól, szeretni merni, és szeretve lenni merni. Hogy mennyire függ a szabadságunk a másik embertől, hogy hogyan lehetünk szabadok a másik társaságában, hogyan fogadhatjuk szabadon a szeretetet, és hogyan szerethetünk szabadon.
Hú, hát én már nem is tudom, hogy mit írtam ebben a cikkben. Jó, ez csak vicc volt.
Tehát mindenkinek javaslom, hogy olvassák el.
Nem csak, hát nem most írtam már, és most megmondom, hogy nem is olvastam el, de hát akkor érdemes elolvasni, biztos most nem ugyanazokat a dolgokat fogom kiemelni, de minden esetre én szerintem egy jó párkapcsolatban az ember valóban szabadnak érzi magát, a szeretetnek a befogadása, tehát az nem csak azt jelenti, hogy a másik a tenyerén hordoz engem, meg kiszolgál, meg azt csinálja, ami nekem a legjobb, hanem azt is jelenti, hogy elfogad engem nagyjából olyannak, amilyen tényleg vagyok, nem kell megjátszanom magam, nem kell egy másfajta képet mutatni magamról, tehát lehetek önmagam, és egyébként egy kapcsolatban akkor kapom vissza a másiktól is ugyanezt, és akkor tudom neki én is ugyanezt adni, hogy ez kölcsönös, ez a fajta működés. Tehát én úgy hiszem, hogy a szeretet elfogadása az egyébként egy felelősség is valamilyen szinten, mert az nem csak mindig a pozitív dolgokról szól, hanem arról is, amiről az előbbi kommentelő is írt, hogy igen, hogy időnként a másik kedvéért megteszek dolgokat. Ez is az én szabad akaratom és a szabad döntésem, hogy az ő érdekében azért, mert hogy most neki jó legyen, vagy szeretnék örömöt okozni, esetleg nem pont azokat a dolgokat teszem meg, amit amúgy, ha most egyedül lennék, akkor csinálnék ebben a pillanatban, és ez a fajta kölcsönös összecsiszolódás tesz egy kapcsolatot jóvá, és ekkor, hogyha ez kölcsönösen időnként, mint egy táncban, hogy hol én lépek hátra, hol a másik, megtesszük, akkor viszont ez egy szabadságélménnyel tud párosulni, mert akkor az ember érzi azt, hogy igen, nem kötöttségek vannak, hanem saját személyes döntések vannak azzal kapcsolatban, hogy mit teszek meg, és mit nem a másik kedvéért. És ez önmagában már szerintem egy nagyon jó összetartó erő, hogyha ezt megérzi az ember ennek a pozitívumait.
Ez most nagyon inspiráló gondolat, a komment is, és a te reagálásod is rá számomra, mert most így végigmondtam magamban, hogy ha azt mondom, hogy szabad vagyok, és azt teszek, amit akarok, az az én szempontomból van, csak és kizárólag. Tehát az én szempontomból teszek azt, amit akarok, és akár, ahogy Katalin írta, akár figyelembe se veszem azt, hogy más, hát vegyem figyelembe ő, és hogy ez már egyel nekem tovább lép, vagy egyel másik, egyel magasabb szintre emeli mondjuk a szabadságot is, a felelősséget és a döntést is természetesen, ha már ebbe a körbe, hogy azt csinálok, amit akarok, de figyelembe veszlek téged, tehát már bevonok valakit, aki közel áll, netán akár több embert nyilván, mert hogy azért egy család, vagy egy kiterjedt közösség azért több embert is tartalmaz, nem csak egyet, akivel az ember szerencsés esetben együtt él, vagy együtt szeretne.
Igen, hát ez pontosan így van, ugye egy mindenkiért, mindenki egyért, ez illik ide. Tehát, hogyha most a párkapcsolattól eltávolodom, akkor most, ha én anya vagyok, és kötöttségek vannak, mert hát egy gyerek mellett nagyon sok kötöttség van, akkor én nem vagyok szabad. De hát az én döntésem volt, hogy vállalok egy gyereket, és akkor azon belül a kapcsolaton belül kell, bocsánat, megélnem azt, hogy igen, a szabad döntésem az, hogy mondjuk néha az a gyerek lehet a nagymamát, hogy szabad legyek, vagy elmenjek a párommal egy moziba, ez is az én döntésem, vagy az is, hogy nem, én szeretnék vele lenni, mert neki ez jó, és ez a legjobb. Tehát innentől fogva minden emberi kapcsolatunkban, elsősorban a szeretett kapcsolatainkban ezek a döntések természetesen fejezik ki a szeretetünket, a másik iránti felelősségvállalásunkat, hiszen maga a szeretet az nem csak azt jelenti, hogy pozitív élményeket élünk meg folyamatosan, meg nyaljuk-faljuk egymást, hanem a szeretet a felelősségről is szól, arról is, hogy elfogadom a másiknak azokat a tulajdonságait, amik mondjuk élhetőek, de mondjuk nem biztos, hogy szeretem őket, de oké, nem tud rajta változtatni, vagy ne is változtasson. Az egy nagyon önző hozzáállás, amikor valaki azt mondja, hogy hát fogadj el, én nem tudok változtatni, én ilyen vagyok, vagy megszoksz, vagy megszöksz, ugye erre ezt szokták mondani. Ez nem egy párkapcsolati hozzáállás, ez nem egy szeretett kapcsolati hozzáállás, pedig sok ilyet látunk azért. És manapság én azt látom, hogy azért az a fajta én központúság azért nagyon terjedőben van, mint ez a vírus, hogy igen, akkor én eldöntöm, hogy legyen, nekem már rossz, nem érzem szabadnak magam ebben a kapcsolatban, akkor elválok, hiába van ott a gyerek, hiába vannak felelősségvállalások, és nagyon hamar, inkább így mondom, nagyon hamar mondják ki az emberek, elsősorban az én központúság miatt sokan, azt, hogy akkor ők változtatnak a másik akaratán kívül, tehát azzal nem egyetértésben. Én azt gondolom, hogy a válással sincsen semmi baj egyébként, hogyha két ember megérti azt, hogy ez miért történik, és valahol ebben még egyet is lehet érteni, mert vannak kihűlt, meghalt kapcsolatok, abban meg nem kötelező benne maradni. Nyilván a gyerekünknől nem válunk el, tehát azért itt jön az, hogy egy gyerekvállalás azért az kell, hogy megelőzze azt egy tudatos folyamat, egy döntési folyamat, hogy tudom-e vállalni azt, hogy igen, valamilyen szinten az egyéni szabadságom fizikailag, meg néha lelkileg is lesz korlátok közé téve, mert egy másik kis ember élete fog függeni ettől. De én azt mondom, hogy ez a fajta szabadságvesztés azért ez nem egy olyan borzasztó dolog, és nagyon sok öröm is van benne. Úgyhogy,
van, de benne van annak a lehetősége is, hogy dönthetek másképp.
Ez pontosan
ha,
ez van.
Ha ez nem egy általánosan követendő minta, hanem ez nem egy kötelesség, hanem döntés, ahogy mondtad, tisztában lévén az összes következményeivel, vagy esetleges, nyilván az összesen nem tudunk tisztában lenni, de hogy az esetleges vállalásokkal, akkor ez már egy döntés, és a döntés szabadsága. És ahogy mondtad a szeretetről, hogy nem csupa jó érzésekkel, meg nem csupa áramlással, meg nem csupa piros szívekkel van tele, úgy a szabadság sincs természetesen mindig felszabadult, és nagyon természetesnek vehető érzésekkel, és mindenféle magas energia tartalmú érzésekkel, hanem sok-sok nehéz érzés van benne, amikről ma többnyire beszéltünk, és én a legelejére szeretnék visszakapcsolódni egy picit, mert most is szerintem te is gondolatba oda kapcsolódtál, így lezárásképpen, hogy említetted, hogy a saját értékeink szerint fejezzük ki magunkat, és az elején volt egy fél mondatod arról, hogy azok az emberekkel, akikkel az elmúlt évben beszéltél, ők elég sok mindent átgondoltak az értékeikkel kapcsolatban. És nagyon azóta is izgat ez a kérdés, hogy miket hallottál, miket tapasztaltál, miket látsz, merre felé változunk.
Hát például ugye a tiltások miatt felértékelődtek a személyes kapcsolatok. Tehát az, hogy tudok-e a másik emberrel találkozni. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert addig természetes volt, hogy baráti társaságok összejöttek, a fiatalok itt-ott egy voltak, a szüleinkkel meg tudtuk ünnepelni a húsvétot, karácsonyt, névnapokat, születésnapokat, és amikor ez egyszerűen nem adatott meg, akkor nagyon sok ember elmondta, hogy úgy átgondolta, hogy miért is hiányzik ez neki, vagy hogy mi ebben a pozitívum, mit kap ezektől a találkozásoktól, amitől most el van tiltva, vagy amit azért, mert nem szeretné megfertőzni őket, és felelősséget érez saját maga vállal, mint önkéntes távollétet. És nagyon sokan megfogalmazták ezt, hogy felértékelődött sokkal tudatosabban az, hogy milyen jó dolog, ha együtt tudunk lenni. Tehát, hogy annak mennyi pozitív hatása van egy ölelésnek, az, hogy a másik szemébe bele tudok nézni, hogy látom a mosolyát, hogy a beszélgetés az nem csak telefonon zajlik, hanem látom a, hát most szakmai szóval a nonverbális kommunikációját, az, hogy az örömöt hányféleképpen tudja az ember csak a testével, az arcával kifejezni. Tehát ez az egyik a személyességnek a felértékelődése. A másik, amiről itt az imént beszéltünk, a természetben levés, hiszen hol lehetett maszk nélkül lenni, vagy hol lehetett esetleg betartva egy-két méteres távolságot, hát valahol kint a természetben. Ugye a szabadság élmény, hogy hogy gyakorlatilag mit is jelent nekünk ez, és erről is beszéltünk már, és nagyon sok ember rájött arra, hogy mennyire jó dolog a természetben lenni, vagy kimozdulni a fal, négy fal közül, hiszen a karantén csak arról szólt, hogy alapvetően, és ez azért szerencse volt itt nálunk, ki lehetett mozdulni, csak nem a Dunakorzóra, hanem mondjuk kimenni a hegyekbe. Hát láttuk is, hogy a normafán micsoda tömegek voltak meg egyebek, de hát azért normafán kívül is van természet Budapest környékén is, meg máshol is. Tehát, hogy például ezt nagyon sokan elmondták. Aztán a másik, hogy az állatokkal való kapcsolat, amire már szintén utáltam, hogy az is felértékelődött, mert ugye nem tudok elmenni megölelgetni a barátaimat, de mondjuk, ha van egy kutyám, vagy cicám, vagy bármilyen más állatom, kinek milyen ízlése van, akkor azzal tudok egy olyan szeretet kapcsolatot, érintést, mert az embernek az érintés egy nagyon fontos dolog. Ugye olyankor az agyunkban oxitocin termelődik, jó érzéssel tölt el bennünket, tehát magyarul maga az érintkezés az, hogy egy valamiféle belső meleg tudok ezáltal megélni, ezért az állatok is felértékelődtek. Tehát például ezek ilyen kapaszkodók voltak az embereknek. Ugyanakkor a másik az értékrendek szempontjából, hogy valójában tényleg mi fontos az életben. Tehát most itt teljesen lecsupaszítva. És azért nagyon sokan megfogalmazták azt, hogy gyakorlatilag a lelki szükségletei az embernek, a mentális, pszichés szükségletei, azok gyakorlatilag minden embernek ugyanazok. Tehát az, hogy kapjon, adjon szeretetet, hogy elfogadják, hogy tudjon a szeretteivel együtt lenni, érintkezni. Tehát amiket az előbb felsoroltam, hogy az utazás, kibírtuk, hogy nem utaztunk külföldre, lám-lám, az emberek többsége azért előbb-utóbb megtalálta azokat a helyeket, meg most is megtalálja, ahol ugyanolyan jól tudja érezni magát a családtagokkal. Tehát, hogy még az is lehet, hogy egy csomó ember spórolt egy rakás pénzt, mert nem lehetett utazni, nem lehetett étterembe menni, és ezt is át kell gondolni, hogy a pénzhez való viszonyunk, és erről is beszéltek nekem egyébként, hogy a pénzhez való viszony is megváltozott, hogy tulajdonképpen milyen jó dolog, hogy egy csomó tartalékot képzett egy csomó ember, hallottam, és hogy nem is biztos, hogy minden évben el kell költeni azt, amit megkerestem, hanem milyen jó rakosgatni, és egy nagyobb célt kitűzni, amire az majd jó lesz. Szóval teljesen hétköznapi dolgokról beszélek, amikor ezt említem, és nagyon jó látni azt, hogy valójában az értékrendek irányába mozognak a gondolkodó emberek. Vagy itt azt is tudnám mondani, hogy igen, jó dolog étterembe járni, de annak is megvan a varázsa, hogyha, és ugye az előbb ezt más értelemben mondtam, de hogyha otthon együtt főz a család, vagy új dolgokat találunk ki, és végre látjuk egymást a konyhában is sürgölődni, mert egyszerűen össze kell dobni akkor most saját magunknak azt a finomságot, amit szeretnénk. Persze rendelni is lehet, de itthon mi például nagyon sokat főztünk együtt így a gyerekekkel, és ez nagyon jó volt. Szóval alap dolgokról beszélek, és azt gondolom, hogy a legtöbb ember ezekhez úgy eljutott a menet közben.
Nagyon remélem, hogy ma is tudtunk egy picit segíteni a beszélgetésünkkel és a gondolatainkkal, amik újabb gondolatokat ébresztenek majd a hallgatók, nézők fejében. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál ma, és megosztottad a saját gondolataidat és saját tapasztalataidat, és hadd kívánjak neked nagyon boldog születésnapot holnapra, ha minden igaz, akkor egy igazi, szeretetteljes ünnep vár rád, és azt hiszem a nézőink, hallgatóink nevében is mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon sok szabad, boldog és szeretetteli pillanatot kívánunk neked a következő évre is, de a következő találkozáskor majd megkérdezem, hogy melyek voltak ezek a pillanatok. Úgyhogy nagyon
szépen köszönöm.
Nagy örömmel várlak vissza, és remélem, hogy akkor már élőben fogunk találkozni, és láthatjuk azokat is, akik velünk tartanak a beszélgetésen. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, és Nóra, különösen boldog napokat neked, és jó pihenést!
Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom mindenkinek, neked is. Köszönöm szépen, megleptél.
Minden jót!